válaszolta a lány lassan. Feltételeztem, hogy egy férfi állt ott, de voltak éppen csak homályos körvonalat, inkább csak árnyékot láttam. Elhallgatott, majd hogy Poirot nem szólt semmit, megkérdezte, gondolja, hogy nő lehetett? De hát ezen a hajón egyetlen nő sem akarhatta meggyilkolni Linnét. Poirot válasz helyett csak a fejét rázta. Bessner nyitott be az ajtón. Velem jönne, monsieur Poirot? Mr. Doyle kíván beszélni önnel. Jackie felpattant, megragadta Bessner karját. Hogy van, Simon? Jobban? Természetesen nincs jobban. Bessner hangja szemrehányon csengett. A csontja eltörött. Ezt már bizonyára hallotta. De nem hal meg, ugye? Sikoltott fel Jackie. Ah, ki beszél itt halálról? Ha majd lakott területre érünk, civilizált körülmények között megröntgenezik és megfelelő kezelésben részesítik. Hú. A lány remegő térdeit tördelve visszaroskadt a székre. Poirot követte a doktort. A fedélzeten Russ csatlakozott hozzájuk. Együtt mentek Bessner kabinjába. Simon Doyle feltornyozott vánkosok között feküdt, lábát egy ideiglenes merevítő tartotta egyenesen. Arca halálsápat volt, rettenetes fájdalmakat állhatott ki, és a felesége halála valósággal sokkolta. Ám mindennél erősebben tükröződött rajta a zavarodottság, egy elhagyott kisgyerek rémült zavara.
Tessék, jöjjenek be!
Motyogta.
A doktor azt mondta, elmondta, hogy Linné, nem tudom elhinni. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez igaz.
Megértem önt. Nagy csapás, mondta részvétel Russ.
Biztos vagyok benne, hogy nem Jackie volt,
nyögte Simon.
Egészen biztosan nem ő tette. Lehet, hogy a körülmények ellene szólnak, de akkor sem ő volt. Egy kicsit feszült volt tegnap este, meg többet is ivott a kelleténél, és ezért fordult ellenem. De sohasem lenne képes gyilkosságra. Semmiképpen sem lehet hidegvérrel elkövetett gyilkosságra.
Ne aggódjon, monsieur Doyle, sietett megnyugtatni Poirot. Bárki lőtte is le a feleségét. Mademoiselle de Bellefort nem lehetett. Simon kételkedőn pislogott rá. Ezt őszintén mondja? Mivel azonban nem Mademoiselle de Bellefort tette, folytatta Poirot, talán tudna valamilyen útmutatással szolgálni nekünk, hogy ki lehetett. Simon a fejét rázta. Arca még zavartabbá vált.
Ez őrültség. Kész lehetetlenség. Jackit kivéve senki sem akarhatta a halálát.
Gondolkozzon, monsieur Doyle. Voltak ellenségei? Nincs valaki a hajón, aki komolyan neheztelne rá? Simon ismét csak a fejét rázta. Csüggetten bámult maga elé.
Egészen hihetetlen. Ott van persze Windlesham.
Linné többé-kevésbé kirúgta, amikor hozzám jött feleségül, de elképzelhetetlen, hogy egy ilyen vaskalapos Windlesham-féle alak gyilkosságra szánja el magát, meg aztán amúgy is messze van innen.
Ugyanez a helyzet az öreg Sir George Wooddal.
Őről a tudom, hogy neheztelt Linnére a ház miatt. Nem volt ínyére, hogy Linné áttelepítette, de hát ő is több száz kilométerre innen Londonban él, és amúgy is ezek az emberek valószínűleg képtelenek volnának bárkit is megölni.
Figyeljen ide, monsieur Doyle!
Poirot elhatározta, hogy őszintén fog beszélni. Amikor első napomat töltöttem a Karnak fedélzetén, rendkívül érdekes beszélgetést folytattam az önfeleségével. Akkor meglehetősen elkeseredettnek és zavartnak tűnt. Azt állította, érti, ő maga mondta, hogy mindenki gyűlöli, hogy fél, nem érzi magát biztonságban, mintha körülötte mindenki az ellensége lenne. Rettenetesen elkeserítette, hogy Jackit a fedélzeten találta. Megjegyzem, engem is eléggé megviselt, válaszolt Simon. Ez igaz lehet, azonban nem elégséges magyarázat azokra a kijelentésekre.
Amikor azt mondta, hogy ellenségek veszik körül, minden bizonnyal túlzott, de kétségtelen, hogy ennél több személyre célzott.
Talán igaza van. Hagyta rá Simon. Azt hiszem, erre tudom a magyarázatot. Az utaslistán felfedezett egy nevet, amitől meglehetősen kiborult.
Az utaslistán egy nevet?
És kinek a nevét?
Nos, ezt tulajdonképpen nem árulta el nekem. Az igazat megvalva nem is figyeltem oda komolyan. Állandóan a Jacqueline ügy járt a fejemben. Ha jól emlékszem, Linné valami üzleti harcról és más effélékről beszélt, és hogy számára milyen kínos találkozni valakivel, aki neheztel az ő családjára. Tudja, nem ismerem jól a család történetét, de úgy vettem ki Linné elejtett megjegyzéseiből, hogy az anyja egy milliómos lánya volt. Az apja egyszerűen csak gazdag volt. Ilyen van elég. Ám a házassága után elkezdett nagyban üzletelni. Ez persze szálka volt bizonyos emberek szemében. Tudják, hogy van ez. Ma nekem, holnap neked. Szóval úgy hiszem, van valaki a hajón, akinek az apja annak idején Linné apja ellen fordult. De beletört a bicskája. Emlékszem, Linné valami olyasmit mondott, hogy szörnyű érzés, hogy gyűlöl valaki, anélkül, hogy személyesen ismerne.
Hát, igen, gondolkozott el Poirot. Ez megmagyarázza az akkori szavait. Életében először megérezte, hogy öröksége nem csak pénzt jelent, de terheket is ró rá. Egészen biztos benne, Monsieur Doyle, hogy a felesége nem említette ennek a férfinak a nevét.
Simon bánatosan ingatta a fejét.
Nem figyeltem rá komolyan. Annyit mondtam csak, manapság már senki nem törődik azzal, hogy mit csináltak az ősei. Ez túl gyorsan robog az élet. Vagy valami effélét. Nekem azért egy valaki eszembe jutott.
Szólt közbe szárazon Bessner.
Egy valakiről biztosan tudjuk, hogy folyvást tele van panasszal.
Fergusonra gondol?
Kérdezte Poirot.
Pontosan.
Ő egyszer-kétszer már kifakadt Mrs. Doyle ellen. A saját fülemmel hallottam.
Ezt hogyan deríthetnék ki?
Kérdezte Simon.
Rász és jó magam minden utast kihallgattunk, válaszolt Poirot. Mielőtt az ő történeteiket meghallgatnánk, korai lenne bármiféle teóriát felállítani. Aztán ott van a komorna. Tulajdonképpen vele kellett volna kezdenünk.
De most talán erre is sort keríthetünk. Monsieur Doyle jelenléte esetleg hasznunkra válhat.
Igen, ez jó ötlet,
hagyta rá Simon.
Régóta áll Mrs. Doyle szolgálatában?
Kérdezte Russ.
Alig néhány hónapja alkalmazta Linné.
Alig néhány hónapja?
Kiáltott fel Poirot. Miért gondolja, hogy viselt a madame értékes ékszereket?
Hát, magával hozta a gyöngy sorát, gondolkozott el Simon.
Egyszer említette, hogy 40-50 ezret is megér.
Megborzongott.
Te jó Isten! Csak nem arra céloz, hogy azok az átkozott gyöngyök...
A rablás mindig kézenfekvő motívum, emlékeztette Poirot.
Bár a mi esetünkben most kevésbé valószínű, se baj, rögtön kiderül. Jöjjön be a lány!
Louise Bourget az a vidámképű, barna, latin típusú lány volt, akire Poirot korábban már felfigyelt. Most azonban mindennek látszott, csak vidámnak nem. Kisírt szeme félelemről tanúskodott. Emellett azonban valami sajátos, ravasz kifejezés is bujkált az arcán, amitől sem Poirotnak, sem Russnak nem volt szimpatikus.
Ön Louise Bourget?
Igen, monsieur.
Mikor látta utoljára életben madame Doyle-t?
Múlt éjszaka, monsieur. A kabinjában vártam rá, mint rendesen, hogy segítsek a levetkőzésnél.
Mikor történt ez?
Röviddel 11 után lehetett, monsieur. Nem tudnám pontosan megmondani, mikor. Elvégeztem a munkámat, megvártam, amíg lefekszik, és kimentem.
Mennyi ideig tartott mindez?
10 percnél, nem tovább, monsieur.
A madám fáradt volt.
Amikor kimentem, megkért, hogy oltsam el a lámpát.
És mit csinált azután, hogy ott hagyta az úrnőjét?
A kabinomba mentem, monsieur. Egy emelette lejjebb.
Hallott vagy látott valamit, ami segítene nekünk?
Hogyan hallhattam volna, monsieur?
Erre önnek kell felelnie, mademoiselle, nem nekünk, mondta Poirot. A lány lopva rápillantott.
De hát, monsieur, még csak a közelben sem voltam. Mit is láthattam vagy hallhattam volna? Az alsó fedélzeten voltam. A kabinom ráadásul a hajó másik oldalán van. Teljes lehetetlenség onnan valamit is hallani. Természetesen, ha nem tudtam volna aludni, ha feljöttem volna a lépcsőn, akkor talán észrevettem volna a gyilkost, azt a szörnyeteget, amint bemegy a madám kabinjába, vagy éppen kilép onnan, de így...
Könyörgön nyújtotta kezét Simon felé.
Monsieur, könyörgök! Ön ért engem! Mit mondhatnék?
Kedves gyermekem, mondta érdes hangon Simon. Ne legyen csacsi. Senki sem feltételezi magáról, hogy hallott vagy látott bármit is. Nyugodjon meg. Gondom lesz magára. Senki sem vádolja semmivel.
A monsieur igazán kedves,
motyogta Louise, és szemérmesen lesütötte a szemét. Tehát azt állítja, hogy semmit sem látott, és semmit sem hallott, kérdezte türelmetlenül Russ.
Így van, monsieur.
Tud valakiről, aki esetleg ellenszenvel viseltetne az úrnője iránt? Meglepetésünkre a lány hevesen bólintott.
Ó, igen, bizony, hogy tudok. Erre a kérdésre határozott igennel felelhetek.
Mademoiselle de Belfortra céloz? Kérdezte Poirot.
Ő is, feltétlenül, de nem róla beszélek. Van valaki a hajón, aki nem szerette a madámot, sőt gyűlölte amiatt, ahogyan a madám elbánt vele. Jóságos Isten! Kiáltott fel Simon. Miről beszél?
Louise minden fontos szóra rábólintva folytatta.
Igen, igen. Úgy van, ahogy mondtam.
A madám korábbi komornája miatt történt az egész, aki az elődöm volt. Az egyik hajógépész akarta feleségül venni, és az elődömnek Márinak is tetszett. Csak hogy Madame Doyle utána járt ennek a férfinak, és kiderült, hogy már van felesége, egy színesbőrű nő. Értik? Ugye, egy idevalósi nő. A nő visszatért ugyan a saját törzséhez, de mégiscsak felesége volt ennek a Fitvoltnak. Értik? És madám mindezt elmondta Marinak, és Mari nagyon elkeseredett, és többé hallani sem akart Fitvoltról. És a Fitvolt erre szörnyen dühös lett, és amikor rájött, hogy Madame Doyle azonos a korábbi Mademoiselle Linné Régyavájjal, azt mondta nekem, hogy legszívesebben megölni a madámot, mert beleszólt a dolgokba, és ezzel tönkretette az ő életét. Így mondta.
Louise diadalmasan elhallgatott. Ejha, ez aztán érdekes,
csettintett Russ. Poirot Simonhoz fordult.
Tudott ön erről?
Nem is hallottam róla, kiáltott fel Simon őszinte meglepetéssel.
Szerintem Linné azt se tudta, hogy ez az ember a hajón dolgozik. Valószínűleg már rég elfelejtette ezt az incidenst.
Szigorúan nézett a lányra.
Említette ezt az úrnőjének?
Nem, monsieur, természetesen nem.
Mit tud az úrnője gyöngy soráról? Kérdezte Poirot.
A gyöngy soráról? Louise szeme elkerekedett.
Hiszen tegnap este viselte.
Látta Madame Doyle-on, amikor este a kabinjába ment?
Hogyne, monsieur.
Lefekvéskor hová szokta tenni?
Az ágya melletti kis asztalra.
Ott látta utoljára a gyöngysort?
Igen, monsieur.
És ma reggel is ugyanott látta?
A lány meghökkenten kapta fel a fejét. Mondj ő! Arra igazán nem figyeltem. Bementem, megláttam madamot az ágyban, kirohantam, zokogni kezdtem és elájultam.
Szóval nem arra figyelt, biccentett Poirot. Én viszont arra is figyeltem, és határozottan állíthatom, hogy ma reggel semmiféle gyöngysor nem feküdt az ágy melletti kis asztalkán. Poirotnak igaza volt. Linné Doyle ágya mellől eltűnt a gyöngysor.
Louise Burst megbízták, hogy nézzen utána, nem hiányzik-e még valami Linné holmiából. A komorna jelentése szerint a gyöngysoron kívül hiánytalanul megvolt minden. Poirot és Lasse kiléptek a kabinból. Az ajtó előtt egy steward várt rájuk, hogy a reggelihez kísérje őket. Útközben Russ egyszer csak megállt,
és kibámult a korlát fölött a folyóra. Látom, valami eszébe jutott, barátom. Igen. Felötlött bennem, amikor Fantorp említette a csobbanást, hogy én is felriadtam valami csobbanásra az éjjel. Könnyen lehetséges, hogy a gyilkos tettének elkövetése után egyszerűen bedobta a pisztolyt a vízbe. Valóban úgy gondolja, hogy ez történhetett, kedves barátom? Kérdezte lassan Poirot. Csak egy ötlet, vonta meg a vállát Russ. Végül is a pisztoly nem maradt a kabinban. Ennek néztem utána legelőször. És én mégis lehetetlennek tartom, hogy vízbe dobták volna. Rázta meg a fejét Poirot. De hát akkor hol van? Ha nincs Madame Doyle kabinjában, tűnődött Poirot, akkor logikailag csak is egyetlen helyen lehet. Azaz? Mademoiselle de Belfortnál. Értem. Bólogatott az ezredes, majd hirtelen megállt. Ő most nincs a kabinjában. Mi lenne, ha most mindjárt utána néznénk, hogy igaza van-e vagy sem? Poirot a fejét csóválta. Nem. Nem, barátom, ne hamarkodjuk el a dolgot. Könnyen lehet, hogy még nincs ott.